Kárpát-medencében élő magyarok az anyaország felé is lehetnek jó szívvel és szeretettel, de ugyanúgy részesei azoknak az államoknak, amelyekben élnek, és így erősítik a kapcsolatokat a szomszédos népekkel, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Gyergyó Szent Miklóson. Soltész Miklós a Szent Miklós napi búcsús körmenet alkalmával köszöntötte a székelyföldi település lakóit. Kijelentette, a kedvezményes honosításról 2004. december 4-én tartott népszavazáson Magyarország akkori baloldali vezetői irigységre appellálva eltaszították a külhoni nemzettársakat. Soltész Miklós kiemelte, idén először együtt ünnepelt a Szent Miklós napi körmeneten közösen mind a magyar, mind a román egyházügyi államtitkár, és ez is a keresztény egység bizonyítéka. Soltész Miklós a közmédiának nyilatkozva kifejtette, a 21 évvel ezelőtti népszavazás okozta sebeket az elmúlt 15 év során sikerült begyógyítani. Csak magunkra számíthatunk, függetlennek kell maradni, szuverénnek kell maradni, fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök Kecskeméten a háború ellenes gyűlésen. Ez nem csak becsületbeli kérdés, nem csak önbecsülés kérdése, hanem ez gazdasági kérdés is. Amikor Magyarország nem a maga ura, mindig ráfázik gazdaságilag, rosszul jár. Mindig csak akkor voltunk sikeresek, amikor Magyarország szuverén, önálló állam volt, és a saját útját járta, tette hozzá. Brüsszel szankciós politikájának kialakításában a mi szempontjaink nem szerepelnek, holott Magyarországnak ezen múlik az élete, legalábbis a családok pénztárcája és a vállalkozások sikere. Hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök Kecskeméten a háború ellenes gyűlésen. Kiemelte, amikor elmondta az amerikai elnöknek, hogy bennünket megöl, ha nem vásárolhatunk orosz energiahordozókat, akkor Donald Trump kivételt adott az amerikai szankciók alól. Orbán Viktor nagy tahúságnak nevezte, hogy Brüsszel, ahol nem sok emberi van, az energetikai szankciók alól nem ad Magyarországnak mentességet, mondván tahúság az, ha valaki nem törődik azzal, milyen hatással vannak másra a tettei. A nemzetközi pénzvilág képviselői a baloldalt segítik a választás előtt. Azonban a magyar kormányt nem tudják eltántorítani a nemzeti gazdaságpolitikától. Reagált a Fitch Ratings friss jelentésére Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető azt írta bejegyzésében, hogy a nemzetközi pénzvilág a baloldalt favorizálja, mert a baloldal adót emel és megszorít, pont úgy, ahogy a Tisza párt akarja Magyarországon. Plakátkampányt indított a Nemzeti Ellenállás Mozgalom a Tisza párt gazdaságot érintő tervei miatt. Szűcs Gábor, a mozgalom alapító tagja, szombati, kecskeméti sajtótájékoztatóján arról beszélt, Magyar Pétertől, pártársaitól és a Tisza párt háttérembereitől lehet tudni. Dolgoznak egy programon, aminek a tartalmát nem akarják elárulni, ám egy kiszivárgott dokumentum szerint a párt tervei brutális megszorító intézkedéseket vetítenek előre. Az országszerte látható hirdetéseken Magyar Péter fényképe mellett az arcodba mosolyog, de mire készül a hátad mögött felirat olvasható. Szeptember óta az autópálya matrica online megvásárlása nem kerül többe annál, mintha benzinkúton szereznénk be. A kényelmi díj eltörlésével idén ősszel több mint 500 000 000 forint marad az autósoknál, közölte az Energiaügyi Minisztérium infókommunikációért felelős államtitkára a közösségi oldalán. Solymár Károly Balázs úgy fogalmazott, a kormány döntésének hatása kézzel fogható, és az éves jogosultságok beszerzésén január végéig akár 1,3 milliárd forintot spórolhatnak meg a stráda használók. Végül az időjárásról. Vasárnap kora reggeltől északnyugat felől átmenetileg szakadozik, csökken a felhőzet. Ezzel együtt a csapadék esélye, estig azonban az ország keleti, délkeleti felén még borult maradhat az idő, és ott gyenge eső is előfordulhat. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet nagyrészt 7 és 12 fok között valószínű, de Borsodban ennél pár fokkal hidegebb, északnyugaton pár fokkal melegebb is lehet. Híreket hallottak.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, Bartók Beáta a zenei szerkesztő, és a technikus Fehér József nevében is, Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma egy régi ismerősömmel beszélgetünk, a Mezőkövesdi Szent László Gimnázium egykori híres neves diákjairól, akik tanulásukkal és jelenlegi nevükkel is dicsőséget szereztek gimnáziumuknak. Mindenről egy nemrég megjelent könyv kapcsán beszélgettünk a 88 éves Szlovák Sándorral, nyugdíjas kollégiumi igazgatóval, akinek a könyve most éppen a kezemben van.
A szokásom az, hogyha valahova kerülök, széjjel nézek, és ha találkozok olyan emberekkel, akiknek a munkássága szélesebb körben ismert, akkor felhasználom az alkalmat arra, hogy elbeszélgessek velük. Így ide kerülésem után találkoztam Pesten egy Jakab Lajos nevezetű immunológus orvossal. A Mezőkövesdi öreg diákok budapesti összejövetelén is elbeszélgettem vele. Ez 1962-ben tört. Ennek folytatásaként például 1970-ben Bata Imre irodalomkritikus, író, a Élet és Irodalom akkori főszerkesztője, Kövesden megfordult, vele is elbeszélgettem, folytatva a sort. 2000-ben az 1950-ben érettségizett tanulók 50. érettségi találkozót tartottak, és találkoztam Sörgő Miklóssal, a Montreal Egyetem tanárával, vele is kicseréltem a gondolataimat, és még egy példa, Pesten járva, a futball iránt érdeklődve hallottam, hogy Kreskai Ferenc, aki Tomajmonostorról Szolnok megye, van ez a falu, került ide, és itt végeztek nálad, és a Ferencváros leigazolta annak idején, mint futballistát. Mondom, szélt váltak vele néhány szót, nem ismertem a munkásságát, kiderült, hogy a nemzetközi jog híres professzora. Így összegyűlt néhány anyag, és a magam örömére gyűjtöttem össze, de híre ment ennek, miután mások is látták, azt mondják, érdemes lenne ezt könyvben megjelentetni. Hát így került sor aztán 2025-ben a könyv megjelentetésére.
Tehát a gyűjtés 1962-2024 mondjuk, a valószínű, hogy nagyjából ekkor élet meg teljessé benned. Na de gyönyörű a kép is. Én rögtön Rózsika nénire fognám, hogy készítette, nem biztos, de mivel ő azért rengeteg fotót készített, megeshet, de a cím pedig kétértelművé vált bennem, mert a híres helyett a jeles szót használod. A jeles az azt is jelenti, ugye, hogy rendkívül jó tanuló lehetett, ami nem biztos, hogy mindig igaz, de a jeles az pedig az, hogy ismerté vált. Tehát ismerté vált emberek vannak benne. Néhány szót olvastam, és azt mondtam nagyképűen, hogy sok mindenkit ismerek, majdnem mindenkit. Hát a most felsoroltakat például véletlenül sem ismertem se személyesen, meg nem is tudtam róluk, de tulajdonképpen egy jó párat, amit most nem mondok el, jó párat azért ismertem, és ismerek, még élnek, és hál' Istennek még dolgoznak is. Mi alapján választottad ezeket az embereket? Mert nem olyan könnyű lehet itt azért mindent úgy szépen kiválasztani, hogy aki kimarad, az akár még meg is sértődhetne, de természetesen valószínű, hogy volt valami válogatási szempontod, akik ismerté váltak, akik valamit alkottak, vagy hát személyes szimpátia is?
Nagyon jó kérdés és nehéz kérdés. Hosszú gondolkodás után tanácsot kértem. A gimnázium volt vezetőitől, az első 25 évről dr. Lukács Gáspártól, utána dr. Papp Zoltán, majd végül Nagy Istvántól, hogy kik azok az emberek, mert ők tanítottak itt hosszú éveken keresztül, akik úgy gondolják, hogy érdemes akkor, hogy szóljunk róluk. Akkor megnéztem az irodalmat. Kik azok, akikről Magyarországon és külföldön szóltak könyvek, cikkek jelentek meg. És végül is ezek alapján úgy döntöttem, hogy azok az emberekről kell nekem szólni, akiknek a munkásságát nem csak Magyarországon ismerik, hanem külföldön is használjak. És még egy szempont volt, hogy a munkásságok kiállja legalább egy társadalmi kritikáját. Ez volt a két legfontosabb szempont, és utána megpróbáltam, és hangsúlyozom, lexikonszerűen összefoglalni az életművüket, kiegészítve egy-két olyan képpel, amely a munkahelyüket mutatja be, és idézve néhány irányadó publikációkból. Körülbelül ez az a kör, amiben rájuk esett a választás. Hozzátenné még azt, hogy igyekeztem minden neves ember munkásságot bemutatni, így is volt egy-két ember, akik megérdemelték volna, hogy bekerüljenek, de nem találtam elegendő hiteles irodalmat. Két nevet említenék, akik nagyon sajnálok. Az egyik Berzeli Herének hívják, németes neve ellenére is becsületes magyar volt, és olyan nemzetközi hírű monopolvállalat vezérigazgatója volt, mint a Preszteművek, egy világcég volt. Ő nem kerületett be, mert nem találtam elegendő hiteles információt, és úgy gondoltam, hogy akkor nem vagyok hivatott arra. A másik ember a szegedi olajmező felfedezője, közzététele, hirtelen nem jut eszembe a neve. Ő is megérdemelte volna, hogy bekörüljön, de nem sikerült, hangsúlyozom, megfelelő irodalmat keresni. Hiába találtam meg a leszármazottjait, azok vagy nem válaszoltak, vagy érdemleges mondani valót nem közöltek velem.
Óriási ismeretanyag kell hozzá, hogy az ember kiválogassa ezeket, vagy kutatási idő is. Volt időt bőven, de mégis azért érlelődött, a gondolat érlelődött, de tudtál te érzelmek nélkül úgy teljesen beszélni, írni ezekről az emberekről, hogy hát igen, ezt tette, hát lexikonszerűen mondtad, megírtad, de hát az ember ugye valakiről ír, akkor valami érzelem fűződik hozzá. Vagy szerettem, vagy kevésbé szerettem, de azért akit jobban szerettem volna, akkor kicsit én hosszabbat írok, hogyha nem, akkor annyit, amennyit találok. Tehát ilyenek nem voltak benned, hogy az érzelem is fűtött egy kicsikét?
Igyekeztem a harmadik személy személyében szerepelni, kívül, tehát nem tudok mást mondani, kívülállóként, mint érdeklődő, mint tisztelő ember szólni róluk, mert de lehet, hogy a munkásságom hiányos, vagy én a kvantitatív módszerrel vagyó fogalmazáshoz értek, nem tudok, és nem is akartam ez esetben, és talán nem is lett volna odaillő szólni róluk. Minden személy életművé egy vallomással fejeződik be. Ők az iskolához való kötődésüket, értékelésüket mondatták velem, ezt közöltem. Úgy gondolom, hogy ez kifejezi mindazt, amit mondani akartam, és ők mondani akartak az iskoláról. És ez nagyon személyes értelmeket mondott velem. Nem jut eszembe hirtelen a neve, aki azt hiszem, hogy Stefanics József volt, de nem vagyok ebben biztos, azt mondta, hogy egyszer jött egy rendelet, hogy mindenkinek legyen klotnadrágja és tornacipője. Neki nem volt. Elbújt, sírt. Azt mondta, vége az iskolának. De jött az osztályfőnöke, és megtalálta. Nem szólt neki semmit, bement az igazgatóhoz, Bayer Roberthez. Másnap lett tornacipőm és klotnadrágom. Ebben minden benne van, amit kérdeztél, és ilyen állásfoglalásban is benne van. Meg az ő véleménye is megvan, mert benne van. És ha kritikus hang volt, akkor azt is próbáltam az mondani valójukba nem elrejteni közölni. De mondhatnék más példákat is, de azt hiszem ez a ami engem legjobban megragadott, hogy egy 10 éves gyerek, mert úgy kerültek ide, őszintén kiotott a lelkét, és a osztályfőnöke, az igazgató nem magyarázott, hanem meglátta az értéket a gyerekben, és segített neki. És a Kövesdi gimnáziumnak hosszú éveken keresztül egy nagy előnye volt, hogy azoknak a gyerekeknek, akik megérdemelték, segítette a továbbtanulásukat. Amikor együtt dolgoztunk, lehet, hogy nem tudsz róla, több alapítvány volt. És ezekből az alapítványokból én, aki tudtam, hogy milyen családi háttérrel mögöttük, a kollégium díjukat úgy irányítottam, hogy jó legyen. Egyik legszélsőségesebb példa Kondrás Vilmos. Ismert vállalkozó, könyvtulajdonos, aki Torna Szent Jakabról került ide, osztatlan iskolából jött, és nem voltak szaktanárai, matematika tanárát nem látott, és ide került, akart, de nem tudta a tempót az osztálytársaival felvenni. És láttam, hogy sír, jött az édesanyja, hogy hazaviszi, de nincsen neki, és mondtam neki, hogy tessék egy fél évre itt hagyni, szerezünk neki korrepetítort, hogy felzárkózzon. Ez a gyerek majdnem jelesen érettségizett. Ismert szakember lett, és számtalan ilyen példa van, nem csak az én érdemem, hanem a többi tanár érdeme is, hogy segítettünk. Most remélem, most is így van, nem tudom. De ezeknek az embereknek többség, akik itt szerepeltek, nagyon sokan közülük azért végezték el a középiskolát időben, mert segítséget kaptak az iskolától, anyagiakból és a tanároktól. Köztük vannak a társadalommal kirekesztett emberek, kulákok, papok gyerekei, akiket nem szívesen fogadtak volna, de itt tanulhattak, úgy csináltuk, úgy tettük, hogy az iskola fogadja őket, megkapják a segítséget. Különösen érzékenyen voltak ezek, mert voltak itt Miskolcon, eltávolítottak. A Berzelyit például eltanácsolták Budapestről. Itt talált menedéket, és ezt ő, bár róla nem tudtam anyagot gyűjteni, de egy levelet én kaptam tőle még annak idején, és abban mondja, hogy itt embert faragtak belőle. És ez soha nem tudja elfelejteni. De lehetne ezt tovább fokozni, de nincs értelme. Körülbelül összefoglaltam azt, amit mondani akartam.
Thank you.
hogy valaki ezt elkövesse, ilyen csúnya szóval mondom, de hát ez az elkövetés nemes tett, amit tettél. Tulajdonképpen az iskolát is, magát azt az iskolát, ahol nem tudom pontosan kiszámolni, mert még a kollégiumban találkoztunk, akkor is tanítottál, hogy hány évet tanítottál, de valószínű, hogy hát ez volt az egyetlen egy munkahelyet, hogyha jól tudom, valószínű, hogy nagyon-nagyon szeretted és tisztelted is az iskolának a múltját, és hát valószínű, hogy a jövőjéért is próbáltál tenni a magad szigorával, mert a feleségedet és téged is úgy ismertelek, hogy a gyerekekért mindent, de a tudásért azt, amit tovább visznek, hogy legyen belőlük úgymond valaki, azt megadtátok nekik, azt a lehetőséget. Nagyon szeretted és szereted akkor még most is ezt a mezőkövesdi Szent László, annak idején Első László egy ideig gimnáziumot, mert a szívedhez nőtt, és azok az emberek is, akik itt végeztek és tették a dolgokat, de aki ide visszajön öreg diákként, valószínű, hogy eléggé büszke rá, és örül neki, hogy ilyen tanáraik voltak, ilyen osztálytársaik voltak, meg maga a szellemiség. Ugye ez a szellemiség nehezen, de múlik, de azért most tenni kell, ti tettetek érte. Ez a szellemiség mikor volt a legerősebb? Hogy érzed?
Ezt nem tudom megfogalmazni. Engem a Tanyasi iskolában, mert én ott nőttem fel.
Tehát Kiskörös mellett valami.
Tanyasi iskolában azzal küldtek el a szüleim, hogy annak a közösségnek, amelynek egy kenyeret és otthont adott, te is tartozol. És tulajdonképpen ez a szellem volt az, ami meghatározta az életemet, a munkámat, az állásfoglalásomat. Én tudom, hogy mi volt a gyerekek és a kollégáim véleménye. Azt hiszem, hogy igazán nem szerettek, de talán tiszteltek. És ez nekem akkor is jól esett, és talán most is utólag is ezt érzékelem.
Igen, a tisztelet az egy dolog, az pedig, hogy hát általában a fiatal embereket, a fiatal pedagógusokat szeretik még, a későbbiekben tiszteletté válik. Ugye akkor, amikor az ember tanít, magam is tudom, akkor még inkább kevésbé szeretik, inkább félnek tőle, hogy szigorú, vagy nem ott van meg az ötös, stb. Szidnak is néha, de később, amikor évek múlva találkozik velük az ember az utcán, vagy bárhol másutt, akkor nem az jut eszükbe, hogy jaj, milyen rossz volt, hanem köszönöm, tanár úr, hogy ezt adta, ezt a lehetőséget, ezt a tartást. Maga nélkül nem biztos, hogy ez lettem volna, vagy az lettem volna, hiszen megtanultam, hogy tanulni kell, és tenni kell érte. Ezt a tiszteletet én tudom. Több embertől is hallottam, mert kollégiumban ott voltam, és mondták, akkor még szittak, később visszajöttek már, a tisztelet jött. No, akkor a tisztelet. Tehát ott fejeztük be, hogy a tisztelet, hogy tisztelnek. Nem szeretnek fiatalkorban, igen, később kevésbé. Inkább a tisztelet jön vissza, ugye?
Igen.
Ehhez kell egy tartás is.
Vannak szélsőséges példák, amik nagyon megleptek engem. Volt itt Kövesnek egy, még a Kádár időszakban egy pártitkára, akinek a fiát volt szerencsém tanítani. Egy nagyon értelmes, okos gyerek volt, de ügyet csinált abból, hogy nem tanult, és a tanárok egy része annak ellenére a teljesítményét kiválóan értékelte. De vettem azt a bátorságot, hogy a teljesítményét a teljesítmény arányában értékeltem. Az igazgató úr mondta, hogy ez nem volt helyes, és hív engem a pártitkár elbeszélgetésre. Vállalt, mondom, akkor megyek el, a fiú is velem jön. És a pártitkár úr engem, hát úgy mondja, nem illetett jó szóval, miután a haragját kilehelte magából, és mondom, hogy felteltek egy kérdést a fiának? Rám, igen. A kérdés így hangzott. Megérdemelted a közepest, vagy jobbat? A fiú válasza, ennyit érdemeltem. Mondom a pártitkárnak, több kérdésem nincs. Ez az ember, eltávolodtunk egymástól. Jön a kollégium névadója, Bayer Robert, 1992-ben. Megjelent egy hatalmas riport a megyei rádióban. Miskolci Rádióban. És a riportot ez az ember készítette, akinek én közepest adtam. Élest kapott, eddig megtanult. És megköszönte ott, hogy akkor vettem a bátorságot is, és észhez térítettem, hogy ahhoz, hogy az ember teljesíteni tudjon, és a teljesítménynek legyen foganatja, ezt kellett csinálni. Egy olyan példa volt, ami, de mondhatnék más példát is, ami hasonló, de a lényege az, ez nekem borzasztó jól esett utólag, mert rövid távon nem éreztem, de utólag nagyon jól esett, hogy azért, ha sok hibát követtem el, mert elkövettem hibát, ami nem lett volna szabad, a többségében, ha nem is volt a módszer helyes, de időben történt, és jó, hogy megtörtént. Mert mondhatnám azt, hogy egy, nem mondom a nevét, egy tiszalúci cigány gyerek, aki neked volt szerencsét vele találkozni, kiváló tanuló volt, 8. volt, és itt önök szakmunkás képzőbe járt. Őt megpofosztam, mert olyan dolgot csinált, amit nem lett volna szabad. Annak ellenére többször figyelmeztettük, én is, meg a kollégák is, ilyet nem lehet csinálni. Ez nem volt helyes, hogy megszégyenítettem. Annak ellenére, hogy az idő engem igazolt, mert egy kiváló futballista is volt, amellett országos ökölvívó bajnok volt papírsúlyba, ami nem semmi. És olvasom a megyei labba, hogy kiállították a fiatalembert. Nem tanult meg, nem hasznosította az, hogy nem szabad úgy viselkedni közösségben, ami sérti a közösség érdekét. Ez nem volt helyes. Annak ellenére, hogy azt gondoltam, hogy én jót teszek. Valami más módszert kellett volna hozzá közeledni, nekem nem sikerült.
Emlékszem, hogy egy kis kollégiumot úgy hívták ott, igen, ahol pontosan. Később egyesült a nagy kollégiummal, tehát ezek a gyerekek úgy jöttek tehetséges gyerekekként, 5-től tanultak 8-ig, utána pedig ki hová ment, jó páran még mindig nagyon szívesen emlékeznek erre az időszakra, akik kiskolisok is voltak, ők összevonva voltak itt, hát betyár gyerek volt, arra emlékszem, a tiszalúci gyerek, nem mondom a nevét, nehogy meghallja, egyébként ott vele gondunk, neked is. Az az igazság, hogy végül is a tisztelet megmaradt benne. Valamikor találkoztunk, köszönt tanár úr. Emlékszik, miért csinál? Természetes. No, de hát térjünk vissza erre a méltatlanul itt hagyott szép könyvre. Hát végül is a formátuma, ez már könyvformátumú, nem egy kis lap.
Nézed a képet? Nézed. Ez a centenáriumi 2010-es kép. De hogy teljes legyen a kép, ha belelapozol a könyvbe.
Pillanat, mert tartom a mikrofont is.
Én úgy gondoltam, hogy a történetét képekben is meg kell eleveníteni. Ezért megkerestem az első felvételt a gimnáziumról.
Sanyos.
Itt van, látható. 1918-ban készült az első felvétel.
Akkor már 7 éves volt, vagy 6, ugye?
Igen, de ez az első általam talált hivatalos felvétel. Fontosnak tartottam, hogy a Kádár korszakból is, amikor más volt a címer.
Hát igen, le volt. Nem.
És alig találtam. Végignéztem a gimnáziumban az összes tablót. Két tablót találtam, ahol olyan felvétel volt, a címer rajta volt, nem volt használható. Végül nem tudom, hol találtam meg a sarló kalapásos címet. Tehát azt akartam mondani, hogy a képekben is jelezzem, hogy a Horthy korszak, Kádár korszak és a mostani rendszerváltás következő korszak.
Hát amikor megtalálták a levakolt részt, az egy, igen, az
külön történet, általában is írták. Igen. Talán annyit tennék hozzá, hogy le akarták verni az angyalos címert, és mivel én belaktam a kollégiumba, Szabó János igazgatóhelyettes volt, poregtek le. Bizonyos, mondhatom, Molnár Jóska bácsi, Molnár Máriak tanárjának az édesapja volt a könyves. Szombat volt, és mondtuk, Jóska bácsi, küldjem el haza a munkásokat, Szombatlé. És ne verje tovább, vakolja be. Így menekült meg a angyalos címer, a lepergetés, előtte én szóltam azért Nagy Istvánnak, jó, az igazgató, mondom, Pista, ilyet csinálunk, és hogyha szólnának, akkor mi vagyunk a felelősek, Szabó János, mi összegyűjtöttük a levert uránói üveg szemcséket egy zsákba, és amikor a felhőtel sor került, akkor Herkely volt a polgármester, visszahozott. De így menekült meg a címer. Ez véletlen volt, hogy a könyves vállalkozott rá, vállalta a felelősséget, az igazgató hallgatólag a szemet szúrt, és senkinek nem volt annyi időtében esze, hogy megnézze, hogy legyen eltávolították-e. Így maradt meg, és a felújítás nem sokba került, de ez legenda, nem legenda, hanem valóság.
Érdekes. Rögtön arra gondoltam, hogy te történelem szakos is vagy, és tudtad nagyon jól, hogy a reformátusok lemeszelték, levakolták a templomokon a szent képeket, és most azokat hozzák elő. Hát ez szent, ez a kép szinte templomszerűen jött elő akkor. Hát akkor megköszönhetik sokan akkor azoknak az embereknek, akik benne voltak. Nem egyedül neked akkor, hanem többen is.
Említése érdemes a könyvnek a hátlapja is.
Igen.
Én úgy gondoltam, hogy összeszámoltam, hogy a első 100 évben hány tanár tanított a gimnáziumban. Kiderült, hogy 296, ha jól emlékszem, és ebből a 296-ból az itt felsorolt tanárok csak azok, akik a pályakezdéstől a nyugdíjasok itt tanítottak a gimnáziumban. És úgy gondoltam, hogy ezek az emberek, én is benne vagyok, meg a párom is, nem első magunkra gondolom, megérdemlik, hogy itt legyen a képük. És ez megjelent. A másik valamikor kötelező volt a egyensúlyra, sőt, az egyenruha viselése is. És hát csak az utolsót találtam meg. A többi nem, de archívumokban megkerestem, megcsináltattam a saját pénzemben a 1990-es években a sapkát, most a történelem szakteremben van, hogy legyen megörökítve az is, hogy valamikor ez a iskola szerves része volt. Annál is érdekesebb, mert mind a három sapkát a gimnáziumban itt lévő tanulója tervezte. Nem emlékszem a nevükre, hiszen Bárdos vagy Bárdosi volt az elsőnek a tervez, a Bocskai sapka, oda van írva. Tehát ez is, hogy ha már egyszer a gimnázium története, tekintök vissza sajátos szemmel, legyen meg, ne vesszen el. Annak ellenére, hogy ez a három sapka már a kollégium történetévű könyvemben is megjelent. Én azért csináltattam meg, hogy legyen meg, de úgy gondolom, megfelelő keretet ad a könyvnek a centenáriumi címer, és ez a
tabló sapkával, úgy mondhatnánk. Szokaton általában könyveknél, hogy a hátsó borítót is díszítik, illetve tartalmat közöl. Hát végül is a keret így meglett. Tehát az épület és maga a viselet és mellette a pedagógusok, akik nem is olyan sok, azon pár 11 nehány embert látok ott egy tabló, nem számolom meg, de mondjam azt, hogy ez a 200-valahány ember sem olyan túlságosan sok, tehát nem volt olyan hatalmas a fluktuáció régebben.
Ez a gimnáziumnak erőssége volt, erénye volt, hogy több tanár nem átmeneti szálláshelynek tekintette a gimnáziumot, hanem munkahelyének. Tényleg olyan munkahelyének, amit szolgálni akart minél hosszabb ideig. És ez egy, az én gimnáziumomban, el is mondtam az érettségi találkozón, a kiskörösi gimnázium, hogy ott egyik nagy probléma volt, hogy gyakran változott a tanári kar. Ennek árnyoldala, hogy a város vezetése sem adott elegét támogatást, tehát lakást nem támogatta, meg több oka volt, és ez egy erőssége volt a Titani gimnáziumnak, hogy nagyon sok tanár hosszabb ideig itt tanított. Ugyan kevesen voltak, akik véglegesen itt maradtak, és a pályakezdéstől a nyugdíjukig, de ettől függetlenül nagyon sokan, mondhatnám Lukács Gáspárt egész életétől, de 3 évet Egerben tanított, tehát nem került be a névsorba. Tehát több ilyen ember van, aki nyugdíjazása előtt, vagy egészségjogokból, vagy másokból magasabb pozíciót kínáltak fel neki. Volt, aki nem fogadta el. Hancsuk Kálmán többször hívták meg Egerbe főiskolát tanítani. Nem fogadta el. Másik példa, Sándor nevezetű tanár úr, kinevezték a szegedi főiskola tanszékének. Ő elfogadta. De szívesen emlékszik vissza az itt töltött időre, sőt az indítatását a Kövesdi gimnáziumnak köszönheti. De mondom, hogy ez nekem feltűnt, és mert kutattam, hogy én is miért maradtam itt a szellem miatt, mert ugye a kollégium a kívülállók szemében az a tanár, aki osztályoz. Aki kollégiumban, az nem igazi, mert a nevelés hosszú távon fejeződik ki. És én is úgy gondoltam, hogy 3 évet kollégiumban töltök, utána pedig átmegyek tanítani. De olyan szellem volt a kollégiumban, hogy engedték az ember egyéni törekvéseinek kibontakozását, és amit csináltunk, annak híre ment és felhasználtak kívülálló gimnáziumok. Mondhatnám azt, hogy a helyi diákújság megindítása. Mondhatnám azt, hogy elő volt számítógép termünk, mint a gimnáziumban. Vagy a fakultáció. 1972-ben mi terjesztettük el itt Szolnokon egy országos konferencián a fakultációnak lehetőségét. És ezek követésre találtak, és akkor azt látta, hogy hát igen, érdemes dolog, megbecsülik az embert, anyagi megbecsülés, nagyon ide kerültem, 1300 forintra volt a kedvűfizetés. Széjjel néztem, azt mondta dr. Zsendes András igazgató, hogy kisfiam, majd valamit csinálunk, kapsz egy szakkört, te leszel a Barkát szakkörvezetője, mondom, az embercsem, nem értek hozzá, majd megtanulod. De ez járt 200 forint havi fizetéssel, vagy nyáron itt a Lementinei állami gazdaságba kísérletet végeznek a kombájnokkal. Megkérünk, hogy alkalmazzanak téged 3 hétre, kiemelt fizetéssel. Tehát gondoskodott az, hogy én lakást kaptam, nem bérházban, hanem a kollégium gazdasági udvarában szolgálti a lakást, az megint az igazgatónak köszönhető. Tehát valamit látott bennünk, azokban az emberekben, akik számára fontosak voltak, hogy itt maradjunk. Mert én, mikor ő végzett, én bejelentettem neki, hogy el fogok bennem menni. És ő elfelejtette, mert sok elfoglaltság volt, a minisztériumban dolgozott, szakfelügyelője volt a megyében, és mikor megkerestem, azt mondja, segít neki, ez nincs, mondom, kitörve, elfelejtettem. Gyere vissza holnap, mondom, miért? Majd megtudod. Visszamentem, következő nap, beszélgettünk, letette egy kulcsot az asztalra. Ha itt maradsz, tiéd lesz a gazdaságilag épülő lakás. Mondom, nem olyan egyszerű a dolog, én már elég érkeztem X helyen, meg a páromnak is van állása, az adott szó az hiteles nálam. És akkor, hát újra kellett tervezni, elmentünk oda, és akkor végül úgy döntöttünk, hogy itt maradunk. És ezért maradtam itt a kollégiumban. Később is elmehettem volna máshova, de annyira röghöz kötött a kollégium, hogy ide kötött. Pedig értek kellemetlen meglepetések. Ezekre nem akarok beszélni, amik a legutolsót mondtam, hogy 85-ben engedélyeztem, mert az igazgató Zubkó Béla olyan beteg volt, hogy hitoktatás legyen a kollégiumban. Ezért én megkaptam a magamét a megyétől is, mert akkor még ez főben járó bűnnek számított. És amikor rendszerváltás volt, az új polgármester hivatott ezért, hogy hallottam. Hogy, de nem akarok létleg belemenni, én felkészültem erre a találkozásra is, mert ő 1990 előtt olyanokat csinált, ami nem volt éppen újságcikkben is megjelent, és én előtettem az újságcikket, hogy...
Ismerem a történetet, itt voltam, itt voltam, és rád nem igazából kell sem neveket mondani. A kollégium annak ellenére, hogy én tényleg csak egy röpke pillanatot voltam, 8 évet azt hiszem, annyit töltöttem itt a kollégiumban veled, előbb még Béla volt az igazgató, utána már te voltál, tehát azért azt éreztem, hogy a kollégium azért szervesen tartozik, főképp a Szent László gimnáziumhoz, akkor még Első László gimnáziumhoz. Voltak szakmunkásból is itt, szakmunkás képzőből is, de azért igazából a kollégium oda tartozott még a régi konviktus időszakától. A szellem az megmaradt. Aki kollégista volt, bizony eléggé, hogy mondjam, büszke is volt rá.
Mikor kerültél kollégiumba?
86-ban.
1985-ig reggeli torna volt.
Hát akkor már nem, amikor én is jöttem.
Hát én mondom. 6 órakor ébresztő a kollégiumban, reggeli torna jó időben az udvaron, téli időben pedig, hát megint legenda, hogy a fiúk, mert a gimnáziumban csak fiú kollégium volt, széles folyosó, és ha valaki a téli 4-5 fokos folyosón felöltözve jelent meg, tehát volt rajta valami ruha, akkor a többiek leszadok, fázol. Tehát ügyet csináltak belőle, hogy megmutassuk magunkat, hogy tehát ilyen fegyelem volt. Ennek a szelleme, a konviktus szelleme nagyon hosszú időn keresztül rendtartásban, viselkedésben ott volt. Ugye nem létezett már a gimnázium második emeletben, sarokban a kápolna.
A helyét tudom.
Ott 80 ágy volt, befűteni nem lehetett. Ha hideg volt, akkor a szél befújta a havat az ablakon, nem volt probléma. Kibírták a gyerekek. Szóval hozzáedződtek. Beteg alig volt a betegszobában. Meg lehet kérdezni a Molnár Károly háziorvos, mert ő még ott lakott egy időben, hogy nem volt az jó, de túlélték a gyerekek. Csak fiúk voltak, hozzáteszem. Úgyhogy sok ilyen szép emlék van, de ez nem ide tartozik. A kollégium történet különben erről részletesen szó van, sőt képek is megjelentek, hogy amikor az udvaron a reggeli tornát végzik.
A könyv, ugye hát amiatt jöttem, de hát végül is miattad, amit véghez vittél eddig, ez hanyadik megjelent könyvecskét, könyved, alkotásod, mert mindent mondhatjuk annak. 5-6, nem tudom, nem számoltam.
Hirtelen én sem tudom. Ami szóra érdemes, az a város történetének folytatását jelentő könyv, ami 1975-től 90-ig szól.
A monográfia addig szólt 75-ig. Jó, vaskos.
Igen. Mi szerkesztettük és írtuk dr. Kápolna Ivánnal. Megemlíteném még a kollégium történetét is. 1917-től 2002-ig, amit vállok, ugyancsak vállom a fürdő történetének. Zsóri Gyógyos Strandfürdő történet című könyvet, és vállalom a kövesdi, leghíresebb kövesden dolgozó, kövesdén dolgozó emberekről írott könyvet, példaképek, városunk történet. Amit nem vállalok szívesen, de a legjobb könyvenek tartják politikok miakból, képviselő választások és képviselők a dél-borsodi körzetben.
Hát igen, ott mindenkiről szó van.
Azt hiszem, ez az a könyv, ami úgy nem igazán
szülhetett ellen felett is.
Én azt, és ott is törekedtünk arra, mert ez tulajdonképpen jogtörténet. És amiért belekerült a lexikonokba többe, mert a lektor szerint, aki az országülés könyvtárának a vezetője volt, hogy első Magyarországon, amikor egy kis térség választásának a politikája vagy történet megírják, ezért nevezetes könyv. Mert a könyvnek a gerincét a választási törvények változása és végrehajtása képezi, meg hogy a könyv kiadását az országgyűlési képviselőnk Tálai András kezdeményezte, és ő jó néven vette, hogy ha a 1848-tól 2002-ig a képviselők munkásságát sommázva közöljük, akkor nyilván ő is beletartozik ebbe a sorba. De hát gyarlók vagyunk emberek. Tehát ez a könyv az hiszem az, amit feltételesen nem vállalok még, 1956 mezőköves története. Mert én nem kövesdi vagyok, és csak a szemtanúk egy részét tudtam felkeresni, akik válaszoltak, de sok szemtanú, nem tudom miért, 2006-ban vagyunk, egyszerűen nem vállalta azt, amit csinált, és közöttük sajnos olyan emberek vannak, akik közismert emberek lettek. És diákkorukban megcsinálták, vállalták, ott álltak a forradalom mellett, de később nem vállalták, és ez nekem borzasztó rosszul esett, ismerve és tisztelve őket. Csak egy példa. Lábam dr. Papp Zoltánnak a hibája, tévedében én tisztelem őt. A következő 56-os jelentés. A diákok nem vettek részt az eseményekben, ugyanakkor több írás van, hogy a szovjet emlékmű leverésén sok sapkás diák aktívan részt vett, hogy futászolgatott teljesítettek, hogy a postán, de ez nyilván...
Védte a diákokat, hogy ne piszkálják.
És azt mondtam, hogy védte a diákokat.
Így van.
Tehát ebben, és akkor ilyen állítást, hogy, mert több állítás volt, hogy mennyire hiteles, akik a fő vezetői voltak, azok mértéktartóan a szellemi vezetés, dr. Mizsei Béla volt, aki háttérből irányított a jogászként. Őt halálra ítélték, de felmentették később. Nem dolgozhatott jogászként, hanem rózsakertész lett. Ő is meggondolta nagyon, hogy mennyit és mit mond. A tulajdonképpeni vezér Mikulás Gábor volt, aki nagyon meghurcoltak. Őt is halálra ítélték. És ő nyersen bele szólt a dolgokba, nem mint hiteles, amit mondott. Igazat akart mondani, csak nem tudta, vagy nem akarta megfogalni, vagy élt a ellenszem, a bosszú azokkal szemben, akik a bőrük mentése érdekében ellene vallottak. Tehát nem volt hiteles, de tudnék mondani olyan embereket.
Pataki Józsi bácsinál is hasonló volt a hely. Pataki Józsi bácsinál is szintén részt vett akkor, de ő is volt egy kis ellentét, talán Mikulással is.
Az azért a probléma ezzel, azért nem vállom, mert én nem voltam itt.
Értem.
A szemtanúk visszaemlekedését nem minden esetben tudtam igazolni, és mivel senki nem vállalt a kövesdel, mert nem az én kötelességem lett volna, hanem az itteniek, de nem vállalták bizonyos okokból. Úgy gondoltam, hogy megérdemelnek annyit azok az emberek, akik így vagy úgy vállalták a szereplést, kiálltak mellette, hogy essék szó a tevékenységükről. Ezért mondom, ez a másik könyv, azt hiszem, könyv született, ami a családunkkal kapcsolatos.
Hát az saját.
De ez nem közért, nem jelent meg nyilvánosan. Mit tudom, én megírtam a családfám történetét 1761-től napjainkig. Minden jelentősebb belföldi és külföldi kirándulásról egy könyv született. De ez megint nekünk szól, a gyerekeinknek szól, és nem tartozik másra. Éppen. És az utóbbi időben ez nem könyv, több ilyen írás született. Én a karácsonyt nem pénzt adok, nem italt adok, hanem próbálok egy olyan történetet leírni, amelyik valamilyen módon a karácsonyt, az új évet idézi. Most éppen azon gondolkodom, hogy mivel a családunkban 4 orvos van, hogy valami olyasmi történet kéne írni, hogy, és ez valóban megtörtént, nem kitalálmány, hogy az egyik családban lévő orvos karácsony este is dolgozott volna, de mégis nem dolgozott, mert egyik hozzátartozója nagyon beteg lett. És annyira beteg, hogy a történet végén meg is hal, és ő tudta, hogy nem tudja meggyógyítani, de próbált rajta segíteni. Csak jön a gondolat, hogy ő, aki több ember életét mentette meg. Itt fakszik egy ember, nem tudja meggyógyítani, csak a fájdalmát tudja enyhíteni. És akkor folytatódik a történet, megfelelő keret, hogy kigyúltak a fenyőfa fényei, kopogást hall az ablakon. Kimegy, és akkor látja, hogy egy tanyasi ember jelenik meg, és bebocsájtást kér. És először a feleségére nézett, utána, hogy kimenjene, gondolkodott, de kiment, és azt mondja, hogy bocsánatot kérek, doktor úr, de a feleségem nagyon beteg, tetszik tudni, stb. Stb. Most nem érek rá, nem megyek ki, majd reggelig kimegyek, mert ott van a beteg, akire vigyázni kell. De akkor előtte meghallja a regélőknek a hangját a ablak alatt, hogy Jézus fog születni, stb. Magába ruskadt, és megint megszólalt a parasztember, hogy de tetszik tudni. Azt bába asszony mondta, hogy segíteni kell. Hozzátartodik ez, hogy nem mondtam el, hogy amikor a betegre nézett, aki gyereket várt. Tehát szülés előtt állt, de hát nem születhetett meg, mert halálos beteg volt, és ez is hozzátartodik. És akkor gondolkodott az orvos, hogy most mit csináljon. Végül azt mondta, hogy megyek. Ráült a szánra, mert szánkóval érkezett a parasztember, és elmentek. És mikor meglátta, hogy mi a helyzet, kiküldte a szobából az érdeklődőket, a bába azt mondja, álljon ide, kezét fogjam, és a többi, és a többi. Szóval megtörtént a szülés, de hogy mit élt át, hogy segített. És amikor a szülés sikerült, akkor mondja a parasztnak, hogy most pedig hajtson gyorsan, mert nagyobb beteghez megyünk. És hazaszáguldottak, és ott ült a szánon roskadva, hogy most mi lesz, mi várja. Mielőtt elmentek volna, szólt a házi asszonyának az orvos, hogy legyen a beteg mellé, és vigyázzon rá. És mikor belépett, visszatérve a szobába, akkor ott látta a segítőtársát az ágy mellett összekulcsolva, aki imádkozott. És először nem tudott szóhoz jutni, de utána ráborult, mert meghalt a beteg. A történet úgy fog befejeződni, mert megvan már a váza, hogy észhez tért, nagy nehezen magához tért, hajnalodott, a faluban is megkezdődött az élet, és a távolból egy gyermeksírás hangját hozta a szél, ami a megváltó születését hirdető énekkel párosult. Ezt a egyik unokán kapja meg, aki orvos, és nem véletlenül kapja meg. Ilyenek vannak, ezeket ezt nem fogom kiadni, mert...
Persze, megértem. Azt hiszem, hogy aki úgy ismert téged, mint én, hogy inkább a dokumentumok felé hajlottál, azért a szép irodalmat is a szívedben, a lelkedben tartod, és hát Rózsika néni is azért a kezébe tartja most azt a könyvet, a fotóalbumnak is nevezhetnénk. Ti mind a ketten nagyon szeretitek, úgy látom, a könyveket is, de magát azt a fajta megnyilvánulást, amivel lehet üzenni a jelennek is, meg a jövőnek is. Természetesen a múltból általában, de a jövőnek. Azért az unoka, ha ilyet kap, valószínű, hogy emberséget kap, és nagyon-nagyon sok szeretetet ezzel. Gratulálok ehhez a könyvhöz is, a másikhoz is, amit még majd valamikor szót ejtünk, de azért egy kicsit pihenni is kell neked is, meg hát az idő is ott van. Azért advent van, közeleg lassan a karácsony, áldott karácsonyt és boldog új évet kívánok mindkettőtöknek, és gratulálok.
Köszönjük. A feleségemnek a képe nem véletlenül van benne. Egyetlen könyvben sincsen benne, de úgy gondolom, hogy mivel ő az én jobb kezem, a fényképek, több fénykép az ő alkotása. És ami nagyon fontos, hogy a képeknek a szövegkönyvvel elhelyezése megfelelő, amellett pedig a megfelelő aláírás, ami kifejezi, hogy tulajdonképpen mit akar mondani. Ez egy különös képes, egy rendkívül értékes kép. Ez az ember Kupak Lázár Jánosnak, a híres kövesdi ezermesternek az unokája. Kulák gyerek volt, nem vették fel 6 évig egyetemre. 56-ban elment munkásnak, és levelező tagozatot felvették az egyetemre. Nagy koponya volt, de mivel egyik szervezője volt a budapesti 56-os eseményeknek, ezért tudta, hogy menni kell. Amerikában mérnök lett, nem is akármilyen mérnök, olyan mérnök, aki többek között a Marsra leszálló Holdkompnak az egyik tervezője. És Magyarországon a munkásságát ma sem nagyon ismerik. És ami nagyon értékes nekem, az volt a végrendeletében, hogy ő akkor akar visszajönni Magyarországra, hogyha az oroszok eltávoznak Magyarországról. Ő itt akar nyugodni, és mikor meghalt, akkor elhamvasztották a testét, és az volt a kívánsága, hogy egy részét a szülei sírjához temessék el. És én a temetőben kószáltam, nem tudtam, hogy ott van. És éppen jött a szülei még a halál előtt egy évvel, mert Amerikában élt, Houstonban, és lefényképeztem, de ő nem is tud róla. De itt van az szülei sírja, és a szöveg az, hogy olvasod mi.
A szülei sírja a és saját nyughelyénél.
Igen, azért ez a cím, ezt nagyon találó, ő fejezte ki.
Az elmúlt órában a Szlovák Sándor nyugdíjas kollégium igazgatóval beszélgettünk Mezőkövesden a Szent László Gimnázium egykori diákjairól egy most megjelent könyv kapcsán. Műsorunk végén a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikus Fehér József nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Négy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Kárpát-medencében